Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi új évünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amint írva található Máté evangéliumában a 22. fejezetben, az első 13-14 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Máté evangéliumából olvasom tehát Istenünk igéjét, 22. fejezetből, az első 14 verset. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre. De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe, a többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak: a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá: barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük az új esztendőt, az alkalmakat, a lehetőségeket, amikben a te meghívásodat érthetjük meg életünkre nézve. Köszönjük, hogy együtt lehetünk a te házadban, és hálát adunk azért, hogy egy szívvel és egy lélekkel kereshetjük a te akaratodat. Hát, hogy megismerhessük a szívünket és a mi lelkünket, hogy mi lakozik bennünk, hogy ne érjen váratlanul mindaz, ami velünk történik. Kérjük, hogy a te vezetésedet mutasd meg rajtunk. Kérjük, hogy a te szeretetedet és hívó szavadat ne félreértsük. Ne rosszat lássunk benne. Kérjük, hogy nem ulasszuk el azokat az alkalmakat, amikor a te asztalodnál ülhetünk, és veled lehetünk közösségben. Hogy ez esztendőben nem magányosan járjuk életünk útját, ne a te közösségeden kívül, hanem add, hogy együtt legyünk és örvendezzünk, mint egy nagy mennyegzőm. Így kérjük, hogy emeld a mi lelkünket, hogy valóban örüljünk most, mert csak rád figyelhetünk, és nem kell semmivel sem gondolnunk, nem kell aggódnunk életünk felett, mert eljön az örömnek az ideje mindnyájunk számára. Így kérjük, hogy add, hogy ebben az új esztendőben együtt tudjunk örvendezni te veled és egymással. Amen. Istenünk igéjét olvasom Máté evangéliumából, a 22. fejezetből, a 14. verset. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Foglaljon helyet a gyülekezet. Istentől áldott boldog új esztendőt kívánok minden testvéremnek. És a mai szakaszunkban mindjárt egy nagyon pozitív és boldog képpel kezdenénk, mégpedig azzal, hogy egy esküvőre vagyunk hivatalosak. Jézus Krisztus, amikor Isten országáról beszél, akkor nem egy üres fogalmat szeretne használni, amit mindig és minduntalan ismételget, amit már az emberek egy idő után így elengednek a fülük mellett, hogy ja igen, ezt már hallottuk, és megszokássá válik. Ugye közöttetek van Isten országa, illetve Jézus mindig mondja, hogy itt van már az Isten országa, és ő folyamatosan azon munkálkodott egész életművével, hogy az Isten országát kézzelfoghatóvá tegye, illetve megmutassa az embereknek, hogy hogyan lehet eljutni oda. Az mindig szomorú az ember számára, ha valahova készül, vagy készítik, vagy beszélnek valamiről, hogy majd eljön, de soha nem jön el. Ha az évek úgy telnek, hogy az emberek tudnak valamiről, hogy van, de még nem tapasztalták annak a jelenlétét az életükben, semmiféle belső élményük nincsen róla, hanem csak mások beszélnek róla, akkor azt egy idő után nem fogják elhinni, nem fognak elindulni, nem fognak érte tenni, és nincsen belső motiváció az életükben, hogy elinduljanak. Isten országa tehát nem lehet egy ilyen hely, ahova mi állandóan azt mondjuk, hogy el akarunk jutni, de igazából nem teszünk azért semmit, hogy eljussunk. Mondhatjuk azt, hogy Isten országát nem mi teremtjük meg, tehát nem mi hozzuk létre, de mégiscsak ahhoz, hogy részesei legyünk, nekünk is kell valamit tennünk, ha más nem, azt, mint ebben a példázatban, hogy elmegyünk a meghívást hallva, elmegyünk egy mennyegzőbe. Tehát Isten országa egy olyan képpel van összekötve, ahova szerintem általában, hát a többség, bár lehetnek olyanok, akik nem szeretnek mennyegzőbe elmenni, azért nagyon szívesen megyünk. Mert egy mennyegzőbe elmenni, az nem egy foghúzás. Az nem olyan, hogy jaj, hát már megint egy mennyegzőbe kell mennem, most már ehhez nincsen kedvem. Az nem egy olyan hely, ahol általában szomorkodni szoktak az emberek, és nem egy olyan hely, ahol nem kapunk semmit. Hanem ott igazából öröm van, vigasság van, és jelen van a mi megbecsülésünk is, mert hát meghívottak vagyunk. Tehát arra méltattunk, hogy meghívtak bennünket a mennyegzőre. Tehát Jézus ezzel a képpel szeretné érzékeltetni, hogy mi mindnyájan lényegében kapunk egy hívást Istentől, mégpedig nem egy olyan alkalomra, amitől menekülni kellene, hanem egy olyan alkalomra, amely mondhatjuk azt, hogy az életben egyszer van, mint ahogy a királynak a fia, amikor mennyegzőt tart, ugye az általában az egy minősített alkalom. Tehát Jézus erre hív bennünket, hogy ezt a képet szeretné elénk tenni, hogy érzékeltesse azt az abszurd helyzetet, amiben mégis belekerül az Isten hívása ebben a világban. Mert egy lehetetlen helyzet, pontosan, mint hogyha az ellenkezője alakulna ki. És ezt a feszültséget hordozza ez a példázat. Tehát Jézus nem olyan dolgokról beszél és tanít, hogy most, amit esetleg vártak tőle, hogy beszéljen politikáról. Vagy nem úgy általában beszélt akár az akkori vallásról, nevezhetném talán az akkori egyháznak is. Vagy nem a hívő életről beszélt úgy általában, hogy így éljetek, vagy úgy éljetek. Most miért mondom mindezt? Mert mindez még az Isten országához közel is lehet, most nem a politikát értem, hanem inkább a hívő életet és az egyházat, bár a politika is lehet közel az Istenhez, bár nagyon nehéz, de nem lehetetlen. De mindezekben a dolgokban, még ha érintések is vannak, önmagában, mivel nem biztos, hogy az Isten országa. És ennek a feszültségét akarja felmutatni azok számára, akikhez beszél. Kikhez beszél Jézus? Hát beszél azokról, akik már azt hiszik, hogy Isten országában vannak. Úgymond a hivatalosak. Ott ülnek, és ők már, mint megérkezettek vannak, és úgy néznek ki Jézus, hogy na mit akar ő itt nekünk mondani? Valamit egyáltalán tud-e nekünk mondani, hiszen mi tudjuk, hogy milyen az Isten, kicsoda az Isten, mi az Isten barátai vagyunk. Vagy az Isten papja vagyok. Én egészen közel vagyok az Istenhez, hát nekem nem kell sehova sem elmennem, hanem én már az Istenhez egészen közel vagyok. Illetve olyanokhoz is beszél Jézus, akik éppen hogyan valahonnan odavetődnek, mert hallják őt, hallják a gyógyításait, a csodáit, és sokan jönnek hozzá mindenfelől. Tehát szó van Jézus beszédében a boldogságról, a szomorúságról, és különböző élethelyzetekről, példázatokban beszél ezekről. És látható az, hogy oldozza az embereket, akik hisznek ő benne, és akik befogadják, amit mondanak, azokban valami egészen más kezdődik, megváltozik az életük. Akik bocsánatot kapnak, akik megtisztulnak akár betegségektől, vagy lelki terhektől szabadulnak föl, azoknak az életük látványosan megváltozik. Hogy miért is változik meg, erre ad egyrészt a magyarázatot Jézus, mert önmagára is mutathat, bár ezt nem annyira teszi Jézus, hanem Isten országára mutat mindig. Isten országa pedig már megérkezett, és az a lényeg, hogy a mennyek országa itt van föld közelben. Tehát itt, a mi életünk valóságában. A mindenható Isten teljhatalmú követe, ha így nézzük, teljesen, aki fel van hatalmazva arra, hogy az Isten erőit közvetítse, az kézzelfogható közelségben van, egy asztalnyira van tőlem, én leülhetek vele, és beszélhetek hozzá. Ő kenyeret adhat nekem. Ő megérintheti az én testi valómat, megérinthet engem, megszólíthat engem. Teljes irgalommal jöhet felém, és szeretettel, és valami többet érezhetek meg, és felragyoghat az Isten úrsága. Az ország és az úrság között, én úgy tudom, hogy a magyar nyelvben van kapcsolat. Tehát az az ország, ahol az úrság van. Ahol uralkodás van. Az az ország. Isten országa pedig az a hely, ahol az Isten úrsága ki tud bomlani. És ez itt a Földön, ugye Jézus Krisztusban, mint Úrban, mert ott van az úrság, azonnal jelen van, és amikor az Úr hív, akkor Isten hív. Mert az Isten úrsága a Krisztusban megjelent, és Krisztus pedig Isten hívását hozza el. Tehát ezért a hallgatóság, amikor hallja Jézus példázatait, hívását az Istenhez, lényegében abban a képben értjük meg, hogy olyan, mintha egy nagy mennyegzőre kapnának meghívást, és együtt lehetnek a király fiával, ugye a példázat szerint ez lényegében Jézusra utal. Mi történhet akkor, hogyha elfogadjuk ezt a meghívást? Akkor lényegében a mennyegzőn egy másfajta rend nyilvánul meg, mint ami egy mennyegzőben szokás. Ott minden az Úr hatalma alatt van. És abban a pillanatban, amikor én elmegyek a mennyegzőre, akkor Isten nem hogy kérne tőlem, hanem egy mennyegzőben adnak. nekem is helyet, adnak nekem egy közösséget, tehát mi arra méltatnak, hogy ennek a közösségnek én is tagja lehetek, és terített asztal van. Nincs az, hogy neked csak ennyi jár. Nincsen ilyenfajta megkülönböztetés. Mindenki részesedhet abban, amit az Úr úgymond ad mindazoknak, akiket meghív. Tehát ezzel szemben majd, hogy nem semmiféle ellenállása nem lehet az embernek. Mert bekapja a meghívást, még nem kell méltatlankodni, hogy én miért maradtam ki. Másrészt el is mehet, és részesedhet minden jóban. Tehát amikor azt mondjuk az imádságban, hogy jöjjön el a te országod, akkor mit is kérünk mi? Azt kérjük, hogy Isten úrsága legyen, és azt kérjük, most, hogy így nézzük Jézus példázatát, hogy a nagy mennyegzőbe megérkezzünk, vagyis azt is kérjük magunk számára, hogy amikor eljön a te országod, akkor én bemenjek oda. Mert amikor azt mondom, hogy jöjjön el a te országod, amögött az a feltételezés van, vagy annak a gondolatnak kellene lennie, bár lehet, hogy ezt nem gondoltuk végig, hogy amikor eljön az ő ország, akkor mi ott leszünk. Mi belépünk. Mi kívánunk elmenni az ő országába, és ezért kérjük, hogy az Isten országa jöjjön el, és legyen már itt jelen ebben a világban. A másik kép, amihez hasonlíthatjuk az Isten országát, ugye egy mennyegzői ház. Ez a mennyegzői ház, ez nem egy bérelt ház. Sok pénzt adtak érte, hogy valahol egy, most azt mondom, pestiesen szóval egy puccos hely. Ahova elmehetünk, ahova most flancolhatunk egy kicsit, és utána mindenki hazamegy, és akkor voltunk is itt, meg nem is. Hanem igazából ez egy otthonnak a képe, tehát úgy, mint ahogy az esküvőt régen a keleten, tehát ott háznál tartották. Tehát egy otthonba lépünk be, ahol teljes biztonságban lehetünk, megbecsültségben is vagyunk, és másik fontos dolog, amit Jézus mond az Isten országával kapcsolatban, hogy mi hivatalosak vagyunk, ez a kifejezés, hogy hivatalos vagyok, ez egyrészt felszabadíthat engem arra, hogy hivatalos vagyok valahova, másrészt egy kicsit megrettent, hogy mi az, hogy hivatalos, tehát akkor nekem ott kötelezettségeim vannak, vagy akkor milyen minőségben vagyok én ott. Ez a hivatalos kifejezés, ez nem olyan, mint amikor a katonának a behívó parancs megérkezik. Hát ha hivatalos vagy, hát gyere, akkor légy szíves, fogd meg a fegyvert, és állj akkor ide. És mostantól kezdve akkor te így vagy hivatalos. Hanem igazából itt ugye Jézus beszél például a tékozló fiú történetében is arról, hogy most azt mondom, hogy teremtettségi fokon, tehát jár az, hogy az Istennel találkozz. Hát az ő alkotása vagy. Hát neked úgymond az a mennyegző, az az örömünnep, amikor a teremtőddel együtt lehetsz, és ezt örömnek, vigasságnak láthatjuk. És ilyen szempontból mindenkinek otthona az a hely, ahova Isten hívja őt, és mindenkinek a hazatérést is jelenti. Tehát a lakodalom akkor az a hely, ahol otthon érzed magad, tehát nem úgy vagy te hivatalos egy idegen hely, ahol jaj, el kell mennem, és hát ezt nem, valahol majd túlélem. Ne ez legyen az Isten országa, de nem fogsz akkor oda kívánkozni, és inkább menekülni fogsz tőle. Másrészt pedig láthatjuk azt a fajta szeretetet, ahogy megérkezik a hívószó. Nincsen benne az, hogy na hát aztán őt nehogy hívd, vagy valami fajta különbségtétel, hanem egyértelműen az Isten szeretete nyilvánul meg. Másrészt pedig azt jelenti a lakodalom, hogy egy olyan hely, ahol maradéktalanul mindenki meg fog elégedni azzal, ami van, ami adatik neki. Tehát nem elégedetlenségnek a helye, hanem egy olyan hely, ahol végre az ember megelégedettségbe jut. Másrészt pedig, ha így nézzük, akkor az örömben való osztozásnak is a helye. Tehát amikor mások örülnek, örvendeznek, akkor én abba be tudok lépni, és én is tudok velük együtt örülni. Hát az Isten országának a jellemzői ezek, hogy nem egyfajta elszigeteltségben élünk. Azonban a példázatunk jól indul, de van egy nagy fordulat benne, mint ahogy Jézus példázataiban általában mindig ott van a fordulat, az, hogy nem mennek el. Nem mennek el, mert mutatjuk azt, hogy nem kell. Nem kell ez a mennyegző. És ez az, ami paradoxon, és ebben a példázatban érthetetlen, mert akkoriban mondjuk keleten valakit meghív a király egy mennyegzőre. Azt nem fogja kihagyni. Tehát azt nem fogja kihagyni. Mert kézzel lábbal is, de kapni fog érte, és meg fogja ragadni ezt a pillanatot, mert még egyszer az életében nem lesz olyan pillanat, amikor a király mennyegzőjére elmehet, és akkora jóban lehet része. A keleti világban általában kétszer hívták meg az esküvőre azokat, akik hivatalosak voltak. Tehát csak azért is, hogy nehogy valami akadályoztatás legyen abban, hogy el tudjanak menni. A házigazda előre értesítette a meghívottakat, mint ahogy ebben a történetben is láthatjuk. És a lakodalom az nem csak egy pár óra volt, amit ott eltöltünk, hanem több napon át tartott. A vendégeknek is úgymond készülnie kellett valamilyen szinten, hogy magukat felkészítsék arra, amikor elmennek az esküvőre. És még az is előfordulhatott, mivel több napig tartott, még haza is mentek, aztán visszajöttek. És úgy vettek részt az esküvőn, a lakodalmon. Tehát a gazdának tudnia kellett, hogy kire számíthat. Mert megtelíti ugye az asztalt, és elkészíti a vendégséget. Tehát az a képtelenség történik, hogy meg vagyunk hívva, vagy meg vannak hívva egy ilyen vendégségbe, és akkor ugye az emberek különböző kifogásokat találnak. Ugye így szól, ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt, tehát itt volt a többszöri meghívás, elküldte szolgáit, hogy hívják meg őket, aztán meg más szolgákat is küldött. De azok mit sem törődve ezzel elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. Többiek pedig megragadták a szolgáit, és megölték őket. Tehát úgy tűnik, hogy a hétköznapi munka, a kereskedés, a föld, és mindaz, amivel foglalatoskodnak, a sokkal többet ér. A sokkal inkább a középpontban van, mint ez a mennyegző. Tehát a mindennapok lekötöttsége, amiről végül is Jézus is beszél, ez az élet gondjai, hogy akár éppen az élet örömei is, vagy bármi, ami az élethez köt bennünket, az úgy tűnik a példázat szerint, hogy sokkal erősebb. Tehát láttuk az öröm, a boldogság, az Istennel való egységnek a képét, és látjuk azt, hogy inkább elmegy a földjére és szánt. Hát sokkal jobb, mert itt legalább látom, hogy mi van esetleg, ugye? Vagy sokkal vonzóbb neki, hogy legyen több termése. Vagy elmegy a kereskedésébe, ennyi pénzem van, hát legyen még több pénzem. Tehát, hogy azoknak a dolgoknak a súlya, amit mi cselekszünk, az sokkal értékesebbnek tűnik a mi számunkra, mint azt, amit Isten akar cselekedni velünk. És ez szerintem valahol egy kicsit jellemző lehet ránk. Hogy a mi életünk, a mi dolgaink, és mindaz, amit kell tennünk, az első helyen van, és az, amit Isten szeretne velünk cselekedni, vagy értünk, és jót akar adni, az a sokadik helyen van. Másrésztről pedig azért nem ennyire, nem csak így akarom szembeállítani, hanem úgy is, ugye sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Ebben az esetben ez olyan, mint hogyha egy előre megváltott jegyet megkapunk, és odaadják nekünk, de amikor megérkezik a vonat, és kinyitja az ajtaját, én nem szállok föl. ott állok a megállóba, és be fog csukodni az ajtó, és el fog menni a vonat. Na most, ugye az emberek egyrésztől lehet, hogy nem érzik a szükségességét, hogy ők miért üljenek föl, most szimbolikusan arra vonatra, ők nem akarnak utazni. Nem akarnak máshol lenni. Ők ott akarnak lenni, ahol vannak. És abban az életben akarnak megmaradni, amilyen életük van. Tehát ott van valahol az önelégültség. Most gondoljuk el, a király meghívja az egyszerű embereket, akiknek sokkal inkább elég az, hogy ők túrhatják a földet. Vagy elmehet a kereskedésébe, vagy bármit csinált, és ez neki tökéletesen elég, és nem érzik azt, hogy valami többet akar nekik Isten adni. Ez ki számára sértő? Az ember nem is gondolja végig. Mert ő azt mondja esetleg magában, hogy ez nekem bőven elég. De ez annak a számára sértő, aki végül is hív. Mert valami sokkal többet akar adni. És ezért aztán ugye az önelégültségnek a képe is ott lehet. Az Isten barátai, úgymond, azok, akik az első sorban ültek akkor a vallás tekintetében, és akik nézték Jézust, azok nem mentek oda Jézushoz. A blama volt. Jézushoz oda menni, és egyáltalán kinyilvánítani azt, hogy nekem tetszik, amit te mondasz, vagy Istenről, ahogy beszélsz, az egyszerűen, ez egyenértékű lett volna azzal, hogy a legfelsőbb réteg kiveti őt. Mert Jézus az ő szemébe egy alacsonyabb kasztból érkezett valaki, aki nem is méltó arra, hogy ilyen dolgokról beszéljen. Tehát ezért a király kedveltjei, azok, akik úgymond már előre váltott jegyeket kaptak, illetve mindenki, aki végül is a hívószót megérti, valahol megkapja a jegyet, de nem fogadja el, és nem utazik a kellő pillanatba, és nem tesz érte, az végül is kimarad. És úgy marad ki, hogy ő nem érzi azt, hogy kimaradt volna valamiből. Végtelen nyugalommal éli tovább az életét, és semmiféle következményét nem látja annak, nem véli annak, hogy ő most nem ment el egy mennyegzőre. Sem azt nem érzi, hogy neki ezért, most idézel mondom, talán elnézést kellene kérnie, mondjuk kimenti magát. Ez a kimentés, ez ebben az esetben mondhatjuk azt, hogy kifogás. Mert ki nem tudna elmenni egy mennyegzőre, és utána nem lehetne ezt szántani. Tehát, bár hosszú idő volt akkor ugye a mennyegző, és nem csak pár óráról volt szó, de azért megoldható. Vagy megoldható az, hogy ne a kereskedésembe menjek. Tehát minden megoldható, ha így nézzük. Tehát Isten nem egy kitalált eszme, ha így nézzük Jézus szerint, hanem valóságos személy, aki meghívásokat ad nekünk, és ezekkel a meghívásokkal, ahogy mi bánunk, és amit teszünk azokkal, akik a hívószót mondják nekünk, az is végső soron a mi életünk és sorsunk irányítói, vagy boldogságunknak, és mindaz, ami velünk történik, okozói lesznek. Mindaz, ami itt történik velünk Isten, és a meghívás viszonylatában. Mert hogy itt igazából később aztán azt látjuk a példázatban, hogy mikor látja, hogy nem akarnak eljönni, akkor mindenféle embert összehívnak, nem a meghívottak közül, akiket találnak, és azok meg viszont ugye bemennek. Boldog-boldogtalan akkor már bemegy ebbe az esküvőbe, és ez pedig annak a szimbóluma, ugye Jézus gondolatvilágában, hogy nem a méltók jutnak be az Isten országába, nem azok, akik úgymond az első helyen ülnek egyébként, hanem megelőznek titeket az egyszerű emberek, mondhatni, és ők pedig bemennek majd az Isten országába, mert elfogadják a hívó szót. Itt azonban van egy második csavar, a történetben, hogy először nem mennek el a hivatalosok, aztán mindenféle névből bemehetnek, és ott van a második csavar, hogy akkor eljön ugye a gazda, és lát egy vendéget, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. És így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Hogy mit kezdjünk akkor ezzel a szereplővel, mit üzenhet nekünk? Tehát először is ugye úgy tűnik, hogy Isten mindent felszabadít, és bárki mehet, és mindegy, hogy hogyan. Azonban itt a példázatban van egy fordulat, hogy mégsem mindegy, mert ha nincsen mennyegzői ruhád, akkor hiába vagy te úgymond meghívott, mert bejöttél, de mégiscsak ki kell, hogy menjél. És ez meg aztán eléggé rossz. Bemegyek valahova, és utána azt mondják, hogy na hát akkor légy szíves, menjél ki. Ennél rosszabbat már nem nagyon tudunk elképzelni. Na az, hogy nem megyünk el, az még jó, de aztán meghívnak, és akkor a végén pedig azt mondják, hogy na akkor menjél ki, az már nagyon rossz. Pedig ott voltunk ugye az esküvőn. Jó, ebben a fajta magatartásban, hogy nincsen mennyegzői ruhája, ezt magyarázhatjuk úgy, vagy értelmezhetjük úgy, hogy ugye amikor a meghívást megkapják, mondhatjuk, van egy olyan értelmezés, hogy a gazda az mindenkinek ad egy ruhát, amikor belép. Tehát hivatalosan, amikor megérkezik valaki, akkor felöltözik egy szebb ruhába, és ezt a ruhát megkapja. Másik értelmezés szerint azért az ember mégiscsak valamilyen szinten felkészül arra, ha elmegy egy esküvőre, megadja a módját. Bár ugye, ha így nézzük, akkor a szegényeknek ugye nem mindig volt alkalomhoz illő ruhájuk, és ezzel is magyarázhatnánk, hogy lehet, hogy azért nincsen ruhája annak a szegény, hát ez annyira szegény. De úgy tűnik, hogy a példázat szerint nem arról van szó, hogy ő nem tehetett volna azért, hogy legyen neki mennyegzői ruhája, hanem a gazda azt kérdezi, hogy hogy neked nincs? Hát lehetne. Miért nincs neked, miért nem vagy ünneplőbe? Te nem ünnepelsz? Tehát itt az a kép van, hogy elmegyünk egy mennyegzőre, és mi abszolút nem ünneplünk. Mi úgy vagyunk ott, hogy mintha oda se illenénk. Bele se illünk a képbe. Nem vagyunk benne az örömben, nem vagyunk közösségben az Istennel, és akik ott jelen vannak, azok között is kilógunk, hogy én azonnal feltűnik, hogyha valakinek nincsen úgymond mennyegzői ruhája. És ez az a lelki állapot, amire Jézus fölhívja a figyelmet, hogy ha már eljönnek, akkor is azért még nem az van, hogy már beléptünk, és már minden, ben vagyunk az Isten országába, jaj, de jó, mi elmentünk, mások meg nem, el se jöttek. Én meg itt vagyok. Na, de most az a következő nagy probléma, hogy hogyan vagyok itt, ha már eljöttem Isten országába. Úgy vagyok itt, hogy én azt mondom, jó lesz ez Istennek így is. Ugye? Ahogy vagyok, úgy jöttem, és aztán nem lesz tovább. Vagy nem érzem át az Isten szeretetének és nagy lelkűségének nagyságát, és semmit nem indít meg bennem, én csak részt veszek. Részt veszek. Hétköznapi megszokottságban, talán így is mondhatnám, és szürkességben maradt az a valaki, aki önmagát úgymond lealacsonyította abban a pillanatban, mert a mennyegzői ruhát föl se vette. Hogy mi volt ennek igazából a belső oka? Lehet, hogy hanyagságból, vagy igazából másik oka az lehet, hogy ő csak úgymond ott akart lenni, de utána szépen el akart onnan menni, mintha mi sem történt volna. Csak bemegy és sodródik, ugye a tömeggel. Tehát ezt másrészt úgy is értelmezhetjük, hogy vannak potyázók, akik bemennek és úgy csinálnak, mintha benn lennének. De igazából nincsenek bent. Tehát Isten országában ezt nem lehet megtenni. Mert a gazda, ugye az a kép, mindenkit ismer. Végignéz azokon, akik ott vannak, és azonnal ki fogja szúrni, hogy ki az, aki ez úgy mond neki, nincsen meg az a kapcsolat, ez a mennyegzői ruha. Te hogy vagy te itt, barátom? Mikor a velem való kapcsolatodban, ezen a mennyegzőn, a részvételhez a mennyegzői ruha kell. Tehát Isten országába nem lehet belopakodni, még annak elnére sem, hogy Isten azt mondja, hogy gyertek. És akkor mindenki eljön úgy, ahogy van, és akkor utána ott vagyunk, mert Isten meghívott. Ez igaz. De ha már meghívott az Isten, akkor találkoznod kell Istennel. A saját menyegzői ruhádat, amit neked szánt, azt el kell, hogy vedd. Nem lehet ott lenni az Isten országában úgy, hogy igazából ezt a mennyegzői ruhát te mindig szögre akasztva ott hagyod, és jössz, és mész, ki és be, és semmi nem történik. Mert ezzel igazából pontosan elmegyünk amellett, amit Isten akar nekünk adni, és ez sokszor megkísérti az embert, ha elmegyek a hívószóra, akkor csak valamiket akarok, csak dolgokat akarok. Mondhatom azt, részt veszek az esküvőn, eszek egy kicsit, iszom egy kicsit. Valami legyen, ugye azért egy kicsit enyhülést veszek. Ott vagyok egy társaságban, ahol csak jó nekem, de emögött ugye lehet egy olyan megszokás, hogy én folyamatosan úgy vagyok az Isten országának nagy lakodalmában, hogy a mennyegzői ruhám nélkül nem veszem föl, pedig fölvehetném. Tehát néhány kellemes óráért ne kockáztassuk azt, amit itt Jézus fölhívja erre a figyelmet, hogy az Istennel tényleg kapcsolatban legyünk, mert elaltatjuk magunkat. Mert közel is voltunk Istenhez, de mégsem biztos, hogy vele összekötöttük magunkat, és ezt mindenki tudja, ez olyan, mint amikor a mennyegző ruhát vagy fölvettem, vagy nem. Tehát ezt én tudom, ez nem olyan dolog, hogy vagyok-e kapcsolatban Istennel, hogy hát nem tudom. Ez ugyanaz, mint a ruha fölvettem, most van rajtad ruha, vagy nincs. Tehát lehet ezen filozofálgatni, hogy kicsoda az Isten, meg hogy meg ki, mindenki más gondol, és ismerjük ezt a dolgot, de itt most nem is erről van szó, hanem amikor oda megy, Isten fogja eldönteni. Ez nem emberek, nem a mennyegzőn ott levő emberek mentek oda, hogy nézd, itt van ez az ember, és nincsen rajta ruha. Hát ők döntik-e? Nem. A gazda fogja eldönteni. Ez olyan, mintha kerülné mindig az ővele való találkozást, részt vesz azon lakodalom, de nem akar vele találkozni, és egyszer csak megáll előtte a gazda, és azt mondja, hát te barátom, ki vagy. És az csak hallgat. Ez a fajta hallgatás, az, ami megint egy beszédes dolog, hogy néha van egyfajta ilyen csönd. Van pozitív csönd. Amikor úgy vagyunk csöndben, hogy tényleg az jó. De ez a fajta hallgatás, amiről itt szó van, ez nagyon rossz. Ez a fajta némasság, és ez a bezártság akkor. De ez a hallgatás nem akkor kezdődött, mikor megkérdezte a gazda, hogy hol van a te mennyegzői ruhát, hanem ez a hallgatás ott volt. Elhallgatta. Önmaga számára is, mások számára is nem vett benne részt. Ez olyan, elhallgatom az Istennek a dolgait vég nélkül, de nem veszek benne részt. Elhallgatom a magam számára, elhallgatom mások számára, elhallgatom Isten számára. És a végén egy nagy elhallgató tudok lenni, és ott is vagyok, és ez a nagy illúzió, amire Jézus fölhívja a figyelmet, hogy ha már ott vagytok, akkor vegyetek részt benne, mert úgyis a nagy tragédia, hogy meghívottak nem mennek el, nem vesznek részt benne. A meghívottak eljönnek, és azok közül is van valaki, aki nem vesz részt benne. Mert megint megtörténik ez az abszurd dolog, hogy nem megyünk el egy mennyegzőre, aztán meg amikor elmegyünk, akkor mégsem vagyunk ott. Tehát Isten országa. Egy személyes kapcsolat, ami mondjuk ezt a ruhát. Tehát ha én kapok valakitől egy ruhát, akkor az nincs olyan, hogy akkor most kaptam-e vagy nem. Akartam-e kapni? Elkértem tőle és fölvettem ezt. Hasonlatos az üdvösséghez, hogy fehér ruhánk van-e. Ugye ez nem az, hogy gyorsan menjünk el egy szabóhoz és varrassunk meg egy olyan fehéret, mint amit látunk itt. Hogy legyen már nekünk is. Mert akkor ez azt jelenti, hogy mi utánoznánk valakit. Vagy valamit, és akkor olyan lennénk, mint a mások, akik fehér ruhába szoktak lenni, ugye? Hát ez semmit nem ér. Hanem itt arról van szó, hogy egy hiteles valamit kapok, ami teljesen az enyém, és az, aki adja, ő tudja, mert ő tudja, hogy adott-e nekem, vagy nem. És itt csak egy dolog van, hogy az ember ne akarja ugye Isten nélkül élvezni azt, amit Isten akar adni. Erről biztos, hogy nagyon sokat lehetne beszélni, hogy az ember fölvette azt az alappozíciót, hogy ő Isten nélkül szeretné élvezni azt, amit Isten adott neki. Ezt folyamatosan ezt csináljuk, csak nem vesszük észre magunkon, hogy mi igazából folyamatosan éljük, élvezzük azt, amit Isten adott nekünk, vagy az életet és minden javakat, és teljesen függetlenítjük magunkat attól, amiben mindez adatik. Ez ugye az esküvő, vagy a mennyegző kép, hogy egy lakodalomban vagyok, de én ugye mégsem vagyok a mennyegzői ruhámban. Isten megkerülésével tehát ez a hamis kép, erre akar Jézus figyelmeztetni bennünket. Részesei lehetünk a lakodalomnak, csak sajnos az a probléma, hogy a döntő pillanatban mégis kikerülünk onnan. Mert nem az fogja megkérdezni az Úr, hogy ott voltál-e a lakodalomba. Ugye, hogy ott voltál? Na hát, hogyha ott voltál, akkor itt is fogsz maradni mindig. Hanem azt fogja megkérdezni, van-e mennyegzői rád, van-e velem való élő kapcsolatod? És az, ami a szívedben és a lelkedben történik, azt nem lehet elkerülni, hogy ott legyél, ahol lenned kell. És az Isten is ott legyen az életedben, mert ugye az Isten úrsága az, amikor Isten úr. Az én életemben is. Na most azért, mert elmegyek oda, ahol Isten úr, de az én életemben nem úr, akkor én oda tartozom? Ha így nézzük, akkor nem tartozhatom oda. És ennek a feszültségét láthatjuk ebben a példázatban, de itt hangsúlyozni szeretném, hogy Jézus példázatában nem az a fajta farizeusi lelkület van, hogy akkor így most mutogassuk mások hibáit. Hanem pontosan ezzel szemben, mert pont az, aki mások hibáit mutogatja, lehet, hogy pont az, akinek nincsen mennyegzői ruhája. Pont az, aki angoztatja, hogy te embereket aztán nem így kéne viselkedni, hanem amúgy kéne viselkedni, lehet, hogy pont olyan az, akinek nincsen mennyegzői ruhája. Mert ő a saját önigazultságát, és én ma jobban tudom, mint Isten, talán majd ő megmondja, hogy ki mit csináljon és hogyan, lehet, hogy pont az az ember, aki az önigazult, akinek nincsen semmi kapcsolata Istennel, olyan, mintha őt megkérte volna Isten, hogy beszéljen helyette. De Isten nem kér meg senkit, hanem Isten szól. És azok, akik magukat ilyen hatalmasoknak gondolják, ugye azok számára is példa ez, hogy mert akkor nem azt tartja meg őket, hogy részt vesznek, vagy talán éppen méltó helyen ülnek egy lakodalomban, hanem azt tartja meg, hogy valóban van-e mennyegzői ruhája. Ez pedig ajándék. Ha így nézzük, és ezt kapom az Istentől. Tehát, ha ott vagyunk, akkor legyünk is ott, és vegyük is föl. Tehát jelentkezzünk, ha így nézzük, tehát észrevesszük magunkon, most ez egy ilyen dolog, akkor én ne próbáljak elbújni Isten elől. Hát ez is abszurd, nem? Isten meghív, elmegyek, aztán elbújok. Találj meg! Segíts nekem! És ez aztán odáig mehet, hogy az ember lényegében azzal, hogy ő azt hitte, hogy ott van, talán azt hiheti, hogy akkor már minden rendben van. És akkor van igazából rendben, hogyha az ember meglátja azt, hogy neki találkoznia kell Istennel, és amikor találkozik Istennel, akkor a vele való kapcsolatában, amikor az ő úrsága megnyilvánul, akkor van igazából minden rendben, mert akkor nem hallgat, hanem akkor beszél, akkor kommunikál Istennel, akkor vele van, akkor örül, akkor részt vesz, akkor ő is részesedik, és akkor nem kivettetik, hogy így mondjam. Ez a kivettetés gondolat a végén, ez pont ennek a következménye. Aki nincs ott, az önmagába véve is predesztinálja magát, hogy ne legyen ott a végén. Tehát az kirekesztődik. És azért rekesztődik ki, mert hogy nem volt benne. Ezért aztán nem is maradhat benne. És amikor Isten arról beszél, hogy mi esetleg, hogy valakik nem lesznek ott, az Isten ítéletét is láthatjuk benne, hogy miért ítél Isten, de azt láthatjuk, hogy csak azt ítéli, aki ítélte. Arra ítéltette magát, annak a számára történik az meg, hogy akkor ő máshol lesz. De Istent vagy a gazdát, ha így nézzük, nem lehet megrólni azért, hogy hát nem készítetted el, hát nem volt se meghívó, se lehetőségem nem volt, se alkalmam nem volt, hát nézd végig az életemet, hogy mennyi minden volt, és mikor hittem volna benned? Mikor mehettem volna hozzád? Mikor láthattalak volna téged? Mikor adhattam volna át az életemet? Hát volt rá időm és alkalmam? És akkor azt mondaná, hogy bizony volt. Hát barátom, hát mit csináltál eddig? Itt voltál az én lakodalmamba. Nem érted az életed? Érted. Láttad mindazt, amit adtam? Láttad. Hívószat meghalt? Akkor miért nincs mennyegzői ruhád? Tehát ezzel a paradoxonnal fejezi be Jézus, és próbálta rádöbbenteni az akkori hallgatókat arra, hogy miben vannak benne, és mennyire egyszerű, és mennyire közel van az Isten melletti döntés mindannyiunkhoz, illetve milyen szépen különböző okoknál fogva el tudunk mellette menni. És van, aki nyíltan nem vállalja, van, aki vállalja, de mégsem vállalja, és vannak, akik vállalják, és tényleg ott vannak. És ezek a kategóriák nyilvánulhatnak meg az életünkben. Mindenkinek, most azt mondom, magának kell döntenie. Ezt a döntést senkire nem háríthatjuk át, viszont azt is láthatjuk, hogy Isten is döntött értünk, és az ebben a pozitív, hogy Isten pozitívan dönt mindannyiunk élete felől, mert meghív, hogy beteljesedjen rajtunk is a vele való találkozásnak az öröme. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mennyi Atyánk, kérjük, hogy add meg nekünk azt a világos látást, amiben fölismerhetjük életünkben a te hívásodat, és láthatjuk, hogy többféleképpen fogadtuk azt. És volt úgy, hogy más dolgunk volt, vagy van úgy, hogy elmegyünk a te hívásodra, de van úgy, hogy ott vagyunk, és hallgatjuk az esküvőn elhangzottakat, de mi magunk nem vesszük azt magunkra. Nem öltözünk bele, és sokszor megkísért bennünket az, hogy pusztán csak részt veszünk, és aztán hazamegyünk. Így kérjük, hogy a mi részünk az több legyen, és lássuk ezt. Sokkal több a mi részünk annál, mint hogy elmenjünk amellett, amit te nekünk akarsz adni. De kérjük azt, hogy add meg, hogy természetesen örömmel munkálódjon ez a mi szívünkbe, és ne kényszerből. Mert te senkit sem kényszerítesz, hogy felvegye a mennyegzői ruhát. És nem kényszer egy örömünnep. És így hívsz bennünket magadhoz, hogy abszolút ne kényszerből jöjjünk, hanem szívből. Ne színből, hanem szeretetből. Ne látszat örömből, hanem valódi örömből. Add, hogy magunkat hozzuk, ne csak testünket. Add meg, hogy lelkünk ne maradjon távol, amikor hozzád jövünk. És ne csak szájunkkal tiszteljünk téged, hanem szívünkkel, lelkünkkel is. Mert te Isten vagy, aki jól ismersz, és átlátsz a mi külső valóságunkkal. Átlátod a lakodalom forgatagában is, hogy mi történik, mint ahogy az élet forgatagában is, és mindenkit jól ismersz. Add, hogy ez nekünk pozitív legyen, és ne féljünk tőled, hiszen aki meghív bennünket egy öröm ünnepére, attól még kellene félnünk. Köszönjük, hogy letehetjük gyanakvásunkat. Inkább add meg, hogy most azt kérjük, hogy megtalálhassuk azt a fehér ruhát. Add meg nekünk, hogy a veled való kapcsolat ebben az esztendőben megerősödjön, hogy ne a kereskedésbe töltsük el csak az életünket, és ne a földjeinken, és ne csak a mindennapjaink határozzanak meg bennünket, hanem a veled töltött idő, alkalmak, és hogy elvegyük azt, amit te adsz, mert az hiányozni fog. Ne rekesszük ki magunkat a veled való találkozásból, hogy aztán utána nehogy mutogassunk, hogy de hát minket kirekesztettek. Kérjük tehát, hogy emeld a mi szívünket, és áld meg ezt az esztendőt nekünk. áld meg a mi lelkünket, és add, hogy veled is legyen találkozásunk. És ez ennek az áldása ott legyen majd, amikor a magunk földjén dolgozunk és részt veszünk mindennapi feladatainkba. De a minőségi idő is ott legyen, mint a mennyegző. Ott kell lennie a veled töltött minőségi időnek is. És add, hogy az a minőségi idő ne csak egy eltöltött idő legyen, amely terhünkre van, hanem legyen az valóban a veled való találkozás és az erőnek az ideje, amikor veled töltekezünk. Kérjük tehát, hogy hallgass meg most egyéni imádságainkat, amikor előtted állunk, és hozzád szólunk, és a te szabadra válaszolunk. Amen. És mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg a gondnoki köszöntést, vagy ezévi útmutatást.
Gyülekezetünk növekedését. Nagy örömünk van az idősek bibliaórájának áldásaiért, ahol nagy szeretettel vannak jelen a testvérek. Az alkalom megindulása jó példa egy gyülekezeti tagunk egyéni vezetésére és hitből fakadó döntésére, majd szolgálatba állására. A gyülekezetben végzett szolgálatok között kiemelkedett a vasárnapi iskolai szolgálatot végzők közössége, akik a nyári tábor alkalmával tartalmas programmal készültek a gyermekek számára. A gyülekezetben ismételten volt gyermek és felnőtt konfirmáció, ami által új tagok kerültek Krisztus ismeretében közénk. Az Isten tiszteletek látogatottsága egyenletes. Új lehetőség az online Isten tiszteleti közvetítés, ami lehetővé teszi a különböző akadályok által otthon maradt gyülekezeti tagok Isten tiszteleti közösségében való részvételét. Nagy örömünkre szolgált a gyülekezeti filmklub alkalmainak népszerűsége és az érdeklődők számának növekedése. A gyülekezeti hétvégénk során több új tag jött el közénk, és így megismerhettük őket, és szorosabbá vált kapcsolatunk velük. A hitoktatás átalakulása új feladatot adott egyházközségünknek, a kötelező hit és erkölcstan bevezetésével, ami által szükségessé vált gyülekezeti hitoktató alkalmazása, aminek anyagi vonzatait és emberi feltételeit átgondolva Istennek hála, hitoktatót vettünk fel. A gyülekezeti iratterjesztés, az adventi könyvvásár minden évben sok emberhez juttatja el Isten evangéliumának örömhírét, így fontos misszió lett gyülekezetünkben. Az idén is sokszor hívtunk meg máshonnan lelkipásztorokat, hogy szolgáljanak közöttünk, és gazdagítsák ezáltal is a gyülekezet lelki életét. A gyülekezeti újságunkban egyre többen írnak, és tartalmas cikkek sora készült el, illetve internetes elérhetőségeink is bővültek, gondolok itt elsősorban a Facebookra. A keresztelések számában csökkenés érzékelhető, a gyülekezet tagjainak aktív bevonása szükségessé válik a lakóterületünkön élők megszólításában. A gyülekezeti ifjúság 10 fővel látogatja az ifjórákat, a feléjük való szolgálatért Isten megújító áldását kérjük. A gyülekezetünk idős tagjai között végzett látogatásokat a diakóniai munkások végzik. Ebben is megújulásra és talán más tagok elindulására is szükségünk lenne, hogy minden embernek legyen legalább egy embere közöttünk. Az evangelizációs hét alkalmával igei látásunk megújulhatott, ami gazdagította mindjárt hitét. Szomorú szívvel láttuk, hogy több idős gyülekezeti tagunk távozott teremtőjéhez. Isten előtti hálával tartozunk életükért. Gyülekezetünkbe érkezők megszólításának megszervezése, a presbiteri szolgálók feladatainak és forgolódásuknak lehetősége még nincs teljes mértékben kiaknázva. Látnunk kell, hogy vannak leszakadók vagy távolmaradók közöttünk. A kapcsolat újbóli felvétele feléjük is szükséges, és áldás származik belőle. Az ige hirdetések alkalmával szükségessé vált konkrét témák és sorozatok megválasztása, amelyek a gyülekezet látását és épülését célirányosan tudják támogatni, hogy valóban Istentől legyünk tanítottak, és az újonnan érkezők növekedésnek induljanak. A hitben érettek fejlődésükben az akadályokat le tudják győzni. Szükséges minden szolgáló támogatása és bátorítása, mert tapasztaljuk a megfáradást és a kétségeket, a megkeseredést a szolgálati területeken tevékenykedők életében is. Istennek adunk hálát, hogy áldástával éltette a rákosvalvai gyülekezetet, és kérjük, ajándékozzon meg jelenlétével, és ne vonja meg magát tőlünk. Adjon a szolgálathoz és a gyülekezeti élethez sok örömet és erőt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Rákosfalvai Református Egyház község nevében áldott boldog új évet kívánok mindenkinek. A rákövetkező vasárnap pedig a 2015-ös terveinkről fogunk beszámolni.
Isten országa bennetek van. Menjetek be, és vegyétek föl a ti mennyegzői ruhátokat. Amen. Áldás békesség.